Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és a mai napon az amerikai gyűlöletbűncselekményekről beszélünk. Mindez természetesen nem tudjuk elválasztani attól, hogy újra ugye Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke, és a problémát pedig egy kicsit le is szűkítenénk a kaliforniai helyzettel, az egy nagyon speciális helyzet most, különösen azért is, mert ugye erősen érintett ugye a határhelyzettel, határkrízissel kapcsolatban, illetve a bevándorlókkal szembeni retorikát illetően, sőt, ugye most már a kitoloncolásokat tekintve is. Tehát arról fogunk beszélni, hogy mi korábban Kalifornia kapcsán pozitívan számoltunk be azokra a törekvésekről, hogy létrehoztak egy ilyen gyűlölet elleni forró vonalat, és reménykedtek abban, hogy a felvilágosítás, a közösségi munka, a nyitottság, és mindezek az ilyen progresszívnek mondott pozitív akciók és mozgalmak vagy programok, azok megfelelő sikert tudnak elérni. Most egy gyökeresen megváltozott a helyzet, új fordulat állt be, miután ugye az elnök maga is olyan, aki gyűlöletbeszédet folytat, és a gyűlöletbeszéddel, a gyűlölet retorikával párhuzamosan emelkednek a gyűlöletbűncselekmények, illetve, mint ahogyan Trump első ciklusában is tapasztalható volt, az ő rasszista és gyűlölet beszéde az energizálta még a rendfenntartó előkből, hogy a rendőrségen belüli rasszizmust is, és emlékszünk rá, hogy milyen atrocitások voltak, hány fekete ember meghalt, és nem csak feketék voltak támadások, kínaiak, ázsiaiak, és ugye spanyolok ellen is. Szóval egy ilyen országban, amely ennyire sokszínű, jön egy olyan elnök, aki a sokszínűséget tagadja, és a sokszínűséggel kapcsolatos programokat beszünteti, és kriminalizálja, akkor ugye nagyon nehéz a gyűlölet ellen tenni, illetve azokhoz az intézményekhez fordulni, amelyek éppenséggel most a gyűlöletbeszédet gyakorló elnök és a kormányzata alárendelve működnek. Na hát ezután, a hosszú bevezető után átadnám a szót Évának, hogy mondjon valamit arról, hogy most hogyan néz ki ez a helyzet, és hogy Kaliforniában, ami egy kicsit, hogy is mondjam, hát a tükörképe nem is, mert mindenhol Amerikában más azért még ez a helyzet is, de azért egy kicsit mutat valamit az országos tendenciákból is. Szóval, hogy mi a helyzet Kaliforniában, illetve Amerikában, milyen reményekkel nézünk a következő 4 évnek a gyűlöletbűncselekményeket tekintve?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Érdekes ez a témánk, ugye erről mi már korábban beszéltünk, tehát gyakran szoktunk arról beszélgetni, hogy gyűlöletbűncselekmények, bántalmazások kapcsán hogyan juthatnak segítséghez az etnikai kisebbséghez tartozó emberek. Nyilván ez a problematika mindig erőteljes, hiszen itt egy bizalmi kapcsolatról is kellene, hogy szóljon, mert hogy gyakran az etnikai kisebbség eleve bizalmatlan a kormányokkal szemben. Hát ez a bizalmatlanság most egyre inkább erősödik megint csak, mert ahhoz, hogyha valaki ellen egy gyűlölet bűncselekményt követnek el, és hogy arról tudomást szerezzen a kormány, illetve a kormány által megbízott ügynökségek, illetve hatóságok, ahhoz mindenképpen arra lenne szükség, hogy a bejelentő az biztos legyen abban, hogy ha ő bejelenti ezt az adott bűncselekményt, akkor támogatásra, segítségre számíthat. Ezzel szemben viszont gyakran az a tapasztalat, hogy a legtöbb gyűlöletbűncselekményt egyébként nem csak Kaliforniában, hanem többfelé is nagyobb százalékban nem jelentik be az áldozatok. Tehát egyszerűen az áldozatok elkerülik azt, hogy ez napirendre kerüljön, hogy a hatóságok ezzel szemben elkezdjenek vizsgálódni. Tehát ugye nem könnyű áldozatnak lenni egy ilyen bűncselekmény során, nem könnyű segítségért fordulni, de ugye a jelenlegi helyzetben azt látjuk, hogy a kisebbségek soraiból egyre inkább elkezdtek tartani attól az emberek, hogy nem hogy segítséget nem kapnak, hanem ők a saját, tehát a mindaz mellett, hogy bántalmazottá, áldozattá váltak, saját magukat teszik kiszolgáltatottá. Tehát ez egy ilyen rendkívül törékeny dolog, ahol ügyelni kell ugye arra, hogy az áldozatoknak valós segítséget nyújtsanak, tehát hogy ne megalázzák őket, vagy ellehetetlenítsék őket. És ezért ez egy nagyon nagy dolog volt, amikor gyakorlatilag Kalifornia állam a teljes állami területen elindított 2023 májusban ezt a forró vonalat, amiről te is beszéltél. Tehát ugye ez a Kalifornia versus Hate nevezető erőforrás volt, és ez egy nagyon nagy dolognak számított. Tehát ugye most már eltelt több mint egy év, most már sokkal előrébb vagyunk az időbe, tehát le lehet vonni következtetéseket. Hát ugye közben volt egy kormányváltás is, tehát nyilván a társadalom az egyre inkább polarizáltabb, egyre nagyobb a gyűlölet, ami megjelenik így országszerte, államszerte is, és hát nagyon törékeny ez a történet. Tehát én azt látom, hogy mindig szükség van fellépésre a gyűlölet bűncselekményekkel szemben, és itt hangsúlyoznám azt, hogy a hatékony fellépésre, tehát hogy ne azért legyenek szervezetek, hogy, mert hogy illik, hogy létezzenek, de ezek mellett nem tudják ellátni azt a fajta feladatot, amire szükség van, hanem azért, hogy valóban segítsék az áldozatokat, és hogy el lehessen érni azt, hogy ne úgy legyen kevesebb áldozat, hogy az áldozatok nem jelentik be azt, hogy történt egy ilyen bűncselekmény ellenük, hanem úgy, hogy bejelentik és kivizsgálják, és hatékonyan eljárnak az ilyen esetekben, tehát hogy mindenképpen csökkenteni tudják ezeket elrettentéssel, ezeket az eseteket. De sajnos ennyire nem pozitív a történet, tehát azt látjuk Kalifornia államban is, hogy hát egyre növekednek ezek a gyűlöletbűncselekmények. De azért azt fontos elmondanunk, hogy még így is egyébként, hogyha országos adatokat nézünk, azért úgy nagy átlagban azt szokták mondani, hogy több mint az 50%-a nem derül ki ezeknek az eseteknek. Ezek mögött olyan dolgok is előfordulnak, hogy aki korábban bejelentést tett, az azt élte meg, hogy nem kapott segítséget, hogy nem oldódott meg az ügye, tehát hogy gyakorlatilag sokkal inkább kellemetlenségeknek volt kitéve, nem lett változás abban az ügyben, amiben ő remélt megoldást.
Igen, és ugye itt tulajdonképpen ez a program, ez egy nem csak területileg volt egy nagyon széles körű, hanem tartalmilag is egy nagyon átfogó programként indult, aminek a végső célja nem csupán a konkrét bűncselekmények földerítése, az elkövetők elfogása, illetve felelősségre vonása és az áldozatoknak megfelelő elégtételnyújtás, hanem egyfajta kulturális változás is, tehát az, hogy elfogadott legyen az, hogy különböző bőrszínű, származású emberek egymás mellett élnek, és hogy az egy kínos dolog legyen, hogy bárkit bőrszíne, származása, faji hovatartozása miatt bármifajta előítélet, vagy támadás, vagy negatív retorika érjen. Tehát, és ugye erre kiépítettek egy komoly intézményhálózatot is, amely ugye részben felvilágosítást végez, részben segítséget nyújt az áldozatoknak, részben segíti ezeket a közösségeket, hogy ne zárkózzanak be, hanem legyenek nyitottak, és sok-sok-sok minden. És ugye, hát gyakorlatilag, persze az áldozatokat nyilván elsősorban mindig az érdekli, hogy a tettest kapják el, vonják felelősségre, és állítsák meg, hogy többet ne következsen el ilyet, illetve mások számára legyen figyelmeztetés, hogy ez következményekkel jár, stb. Ugye, de ennél szélesebb körű volt ez a program, viszont még a legdirektebb, ez a közvetlen hatás is nagyon sokszor elmaradt, és ez ugye frusztráltá tette az embereket. Most viszont senki nem bolond, mindenki látja, hogy az ellenség került hatalomra, tehát azok az emberek kerültek hatalomra, akik bántalmazók, magát az elnököt bántalmazásért jogerősen bíróság elítélte, éppenséggel nők elleni bántalmazásért, de ha verbális bántalmazásért kellene valakit elítélni, hát ő az elsők között tartozna itt is. És ugye nem véletlen, hogy azért azok az összefüggések, amelyeket nagyon jól ismerünk, akár a holokauszt, ott megelőző időszakokból is, de a világ minden pontján, hogy a gyűlölet a szívből indul ki, aztán a szívből megy a szájba, a szájból, a gyűlöletbeszédből pedig aztán a gyűlölet bűncselekmények, a gyűlölet tettek lesznek. És ugye ezt a folyamatot kellene megváltoztatni először a szívbe, aztán ha máshol nem megy a szájba, és ha már ott sem megy, akkor legalább megfékezni ugye a gyűlölet bűncselekményeket, a tetteket. De most ugye ott tartunk, hogy gyűlölködő emberek vezetik ezt az országot, akik megbélyegzik előítéleteikkel ostorozzák, üldözik, bántalmazzák a kisebbségeket, és most ugye azért itt most egy szó erejéig térjünk ki erre is, hogy biztosan, és ezt kérdezem is tőled, hogy biztosan jelentős mértékben befolyásolja a hangulatot, illetve a kisebbségek megítélését, a velük szembeni arroganciát, vagy agressziót az, hogy válogatás nélkül ugye bélyegeznek meg ugye a bevándorlókat bűnözőknek, ugye a bevándorlókat azonosítják bizonyos fajú emberekkel, és a bevándorlókat azonosítják a bűncselekményekkel, az arisztotelészi logika szerint ebből az következik, hogy bizonyos fajú embereket azonosítanak nemzetbiztonsági veszéllyel és bűncselekményekkel. Szóval mit gondolsz, hogy most ez a változás, ami bekövetkezett, és az, hogy raziáznak, és ilyen jellegű retorika hallatszik ugye mindenhonnan a médiából, ez milyen mértékben változtatja meg, és milyen irányba, és hogyan ezt a helyzetet?
Hát inkább negatív hatással van, én azt gondolom, ugyanis a kisebbségek számára a bizalmatlanság egyre erőteljesebb, tehát egyre inkább megnyilvánuló. Ugye ezt látni lehet olyan példákon keresztül is, hogy amerikai benszülöttekről beszélünk, vagy bevándorolt vietnami csoportokról is, hogy egyre inkább elzárkóznak. Tehát ugye ezek az amerikai benszülött indiánok is gyakorlatilag a rezervátumon élnek, de volt olyan kezdeményezés, elnézést kérek, volt olyan kulturális kezdeményezés ugye közöttük, hogy készítenek olyan matricákat, amiket felrakhatnak az autóikra, hogy ők ehhez meg ehhez a rezervátumhoz tartoznak, hogy ők ilyen benszülött indiánok, de ezt a többség elutasította, és nem azért, mert nem akart azonosulni a kultúrájával, hanem azért, mert úgy érezték, hogy így sokkal inkább támadásoknak lesznek kitéve, tehát nem akarták megjelölni úgymond az autóikat, mert úgy érezték, hogy ez problémát fog nekik okozni. Tehát itt hangsúlyozom, nem arról volt szó, hogy nem akartak a saját kulturális gyökereikkel azonosulni, hanem rájöttek arra, hogy ez sokkal inkább elősegíti a velük szemben helyezkedő, nem befogadó társadalmat abba, hogy azonosítsák őket, és hogy megbélyegezzék őket, és szerintem ez rendkívül kínos, tehát ez azért emlékeztet a történelemből minket korábbi időszakukra, amikor ugye embercsoportokat, tehát például a zsidókat meg kellett jelölni a sárga csillaggal, és tehát számomra ez rendkívül elszomorító, hogy ilyen nehézkessé válnak az emberi viszonyok így napjainkban. És hát itt is felmerül az, hogy ugye a razziákkal kapcsolatban, amikről te is beszélsz, ezek nem úgy kell elképzelni őket, hogy ugye Trump azt szereti azt hangsúlyozni, hogy ő eltávolítja az illegális bűnözőket az országból, de nagyon sok olyan embert is eltávolítanak, aki például már megszerezte a zöld kártyát, és kisebb, vagy akár nagyobb bűncselekményt is elkövetett, vagy szabálysértést, amiért ő letöltötte, vagy megfizette azt a büntetést, amit kiszabtak rá a hatóságok, és ennek ellenére is eltávolítják az országból. Tehát én azt látom, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogy gondoljuk. Meg ugye nagyon sokszor olyan illegálisokat is eltávolítanak, akik nem követtek el semmiféle szabályszegést, olyanokat, akik gyerekkorukba kerültek oda, mert a szüleik oda vitték őket. Tehát szerintem elképesztő a fejetlenség, elképesztő az, hogy milyen hajtóvadászatot indítanak így emberek ellen, és számomra, ami megdöbbentő, hogy vannak, akik ezt őrjöngve éljenzik, és azt mondják, hogy ugye eljött Amerika aranykora, most rendet raknak Amerikába. Tehát én nagyon elkeserítőnek látom a jelenlegi helyzetet.
Hát ugye ehhez kapcsolódik ugye napjaink történései közül, például ugye a különböző állami intézményekben való elbocsájtások, hogy amelyek oka részben politikai, részben pedig kisebbségellenes, és ugye a washingtoni repülőgép katasztrófa is, amit ugye Trump egyből ennek a magyarosan mondom a DEI programoknak, a sokszínűség, egyenlőség és befogadás programoknak tulajdonít. Tehát ha történik egy baleset, akkor minden bizonyíték nélkül azt annak tulajdonítja, hogy vélhetően pozitív diszkriminációval egy hozzá nem értő valamilyen kisebbségit ültettek oda, vagy nemzeti kisebbségit, vagy valamilyen nemi kisebbséget, vagy bármit. Tehát, hogy mindenki, aki sokszínű, aki a sokszínűség kategóriába tehető, tehát mindenki más, aki nem fehér, neoprotestáns, keresztény férfi, az mind a sokszínűség kategóriája, és hogyha bármi történik, akkor, és ha esetleg ezeknek az embereknek még közük is van hozzá, akkor az ennek köszönhető, hogy ők ebbe a sokszínűségi idézőjelbe kategóriába tartoznak, amit már eleve egy alacsonyabb rendű kategóriának tartnak. Tehát itt van egy tiszta fajú árja, a neoprotestáns, fehérbőrű, nacionalista, keresztény amerikai férfi, ugye, aki a tökéletes, aki ugye bántalmazhat nőket, feketéket, bárkit, akkor is egy a teremtés koronája, és ugye vannak a hozzá képest nyomorult szemét népség, aki fertőzi ugye ezt a fantasztikus fehér amerikai vért, ugye, amint amilyen a Donald Trumpé, ez az ő szövege, hogy fertőzik, ugye, akik például máshonnan jönnek ide, vagy más a származásuk, nem éppen fehérek, vagy nem amerikai származásúak, bár ide is ugye az indiánokat leszámítva mindenki bevándorló, ugye, vagy valamilyen kisebbséghez, etnikai, faji, vallási, vagy szexuális kisebbséghez tartoznak. Szóval, hogy egy ilyen atmoszférában, egy ilyen légkörbe, ahol gyűlöletet irányítanak, megvetik és alacsonyabb rendűvé nyilvánítanak minden mást, mint ezt a ki nem mondott, de lényegileg a retorika szerint tiszta fajú árjának tekintett magasabb rendű, felsőbb rendű, nacionalista, keresztény, fehérbőrű, férfi nemű egyedeket, ugye, ott egyszerűen katasztrofális viszonyok és atmoszféra alakul ki, és ugye most ott tartunk, hogy mindenkinek félnie kell. Tehát például akár csak a munkahelyeken és a munkahelyek elvesztése szempontjából. Az, ha valaki nem fehér keresztény férfi, akkor az már számíthat arra, és esetleg elküldik, még akkor is, ha egy fehér nő, mert azt mondhatják valaki, ha egy férfi, egy fehér férfinak kell, egy trumpista fehér férfinak kell az állása, hogy ő csak azért van itt, mert nő. Nem azért vették föl, mert hozzáértő, és annak ellenére fölvették, hogy nő, mert egy demokratikus jogállamban ez nem lehet hátrány, ugye, amit eddig Amerika képviselt, és a demokraták is képviseltek, ugye, nem erről van szó, hanem csak azért lehet ott, mert ő egy nő, de egyébként nőként abszolút biztosan alkalmatlan, képzetlen, és olyan ember, akinek itt semmi helye nincs. Ez bármikor, bárkire most rásüthetik, és következményei is lesznek, sőt olyannyira, hogy fölhívták a trumpistákat, hogy ha valaki lát ilyen esetet, hogy valaki félhetően a DEI program miatt tört be egy pozíciót, akkor azt azonnal jelentsék, hogy azt azonnal el tudják tüntetni. Tehát már a kelet-európai följelentések hazájába süllyedünk lassan, ahol ugye majd feljelentéseket írogatnak, hogy itt dolgozik egy nő, vagy itt dolgozik egy meleg, vagy itt dolgozik egy fekete, vagy egy spanyol, vagy egy ázsiai, és ő nyilvánvalóan, ha ő itt dolgozik, akkor az csak azért lehetett, mert őt akkor, amikor ide fölvették, csak a sokszínűségi, meg a befogadási, meg az egyenjogúsági program alapján tehették, de egyébként pedig nemzetbiztonsági kockázat, mert ilyen kisebbségiként ő nem lehet alkalmas a feladat ellátására. Bocsánat, hogy ilyen hosszasan fejtegettem, csak hogy próbáltam kapcsolódni mindahhoz, amit mondtál.
Én azt hiszem, hogy itt a hallgatóknak azért vissza kell térnünk egy olyan dologra, amiről mi ugyan korábban beszéltünk, de nem biztos, hogy világos mindenki számára. Tehát ugye itt a pozitív diszkrimináció az nem azt jelentette korábban, amikor alkalmazták, hogy mindenképpen betöltsenek egy munkakört egy olyan valakivel, aki kisebbségből kerül ki, de alkalmatlan a feladatra. Tehát igaziból ez azt jelentette, hogy a kisebbségek felé úgy nyitni, hogy köztük is megtalálni a legalkalmasabbat. Tehát ez nem azt jelentette, hogy attól került be valaki a munkahelyre vagy az iskolába, mert egy kisebbséghez tartozik. Ez része volt a történetnek, de mindezek mellett ugyanúgy meg kellett felelnie az elvárásoknak, ugyanúgy tesztelve volt a tudása, a képességei, az iskolázottság, a korábbi tapasztalatai, mint bármelyik más jelentkezőnek. Ez csak annyit jelentett, hogy egy munkahelyen minél többféle rétegből legyenek meg a munkavállalók, tehát hogy a sokrétűséget be lehessen mutatni. Tehát, hogy ez, mert én azt hiszem, hogy ez nem biztos, hogy mindenki számára világos. Tehát az, ami a trumpi rendeletekkel el lett most törölve, az azt jelenti, hogy ez szűnt meg. Tehát, hogy a kisebbségi sorokból most már nem, tehát bezárulnak az ajtók, tehát inkább hátránnyá válik az, hogyha valaki a kisebbség soraiból szeretne nagyon jó egyetemre járni, támogatáshoz jutni, vagy egy jobb munkahelyet megszerezni. Tehát, hogy igaziból olyan, mintha az időbe mennénk visszafelé, tehát, mintha a vívmányokat kellene félredobni, amiket korábban egy társadalom elért. Tehát ebben ez az elkeserítő. Tehát én azt gondolom, hogy ezt muszáj kihangsúlyoznunk.
Igen, tehát tulajdonképpen ez a visszatérés, ugye a maga, ugye a Make America Great Again, ugye, az valamilyen dicsőített hőskorba akarja visszavinni Amerikát, de ez a dicsőített hőskor, aminek a reneszánsza most aranykornak lett ugye elnevezve, ez tulajdonképpen nem más, mint a rabszolgatartás kora, tehát a fehér felsőbbrendűség képviselete a nacionalizmussal és ilyen vallási nacionalizmussal fűszerezve, és tulajdonképpen a minden más embernek a megkülönböztetése és diszkriminációja. És pontosan arról van szó, ugye, amit mondasz is, hogy tehát nem arról volt szó, hogy azért vesznek föl valakit alkalmatlanság ellenére, mert valamilyen kisebbséghez tartozik, hanem arról volt szó, hogy amiatt, mert valaki egy kisebbséghez tartozik, amiatt ne utasítsák el, annak ellenére, hogy alkalmas. És ugye ezt szüntetik most meg. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen, és itt ugye szeretném fölhívni a figyelmet a nőkre, mert a nők ugyanebbe a kategóriába tartoznak, mert ugye a fehér társadalom ugye az könnyen megbocsátja azt, hogyha a rajtuk kívülállókat érint ilyen diszkrimináció, mondjuk a spanyolajkúakat, az ázsiaiakat, vagy még inkább ugye a feketéket, az afrikai-amerikaiakat, stb. kicsit elnézőbbek, de hát itt most a fehér nőkről is szó van, tehát itt egy olyan macsó férfi uralomról van szó, ahol a ahol tulajdonképpen a bántalmazó férfiak a nőkkel szembeni bántalmazásukat és a mindenféle más kisebbségekkel szembeni megvető gyűlöletüket és bántalmazásukat a társadalom egészére állami szintre emelik. Tehát itt tulajdonképpen most ugye én ismertem olyan, vagy tudok olyan amerikai fehér nőkről, akik úgy sérelmezték, hogy hát talán túltolják ezt a, de itthol ott elfejtik, hogy ők is ennek a révén nincsenek diszkriminálva, ugye, és hogy talán mindig ez a túltolás, rendben van, voltak bizonyos dolgok, minden mozgalomnak vannak szélsőségei, és minden mozgalomban vannak túltolások, ugye, ebbe a kultúrharcba is persze vannak, de az egy idő után el szokott csitulni, és az letisztul, de ezek még senkinek nem ártottak. Viszont most, amikor ugye saját jó állásukról van szó, nőként betöltve, hirtelen megértőek lettek a DEI programokkal kapcsolatban, és fájdalmasan említik, hogy mik történnek, és hogy most már diszkriminálva lesznek azok, akiket eddig nem diszkrimináltak, eszükbe jutva saját állásuk, mert most, akik idáig ugye még talán túltolásról is beszéltek másokkal szembe, kapaszkodhatnak a székükben nőként, mert lehet, hogy holnap után kirúgják őket. Mert
én tovább mennék itt nem csak feltétlenül nőként is, mert amilyen Iránban, meg ahogy történik itt ez az egész, nem látom lehetetlennek, hogy mindenkit ki fognak taszítani a munkahelyéről, aki nem a Trumpot támogatja, aki nem a kormányzattal van. Tehát igaziból, ami régen nem számított, hogy ki kire szavaz, mert ez egy magánügy volt, mint az is, hogy ő milyen pártot támogat. Én azt látom, hogy ez most Magyarországhoz hasonlóan így kezd napirendre kerülni. Tehát, hogy ilyen szó szerint tisztogatások vannak, és hogy nem csak fehér nőknek kell távozniuk, de minden olyan fehér embernek is, aki nem támogatja Trumpot. Tehát igaziból én azt látom, hogy megdöbbentő az egész. Tehát, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem érint ez. Tehát ez egyre több embert érint, tehát egyre inkább szűkül a kör. Tehát én azt látom, hogy ez mindenkit kellene, hogy zavarjon. Igaziból, hogyha valakibe van az igazságosságra való hajlam, akkor még az is zavarná, hogy milyen kormányzat az, amelyik csak azt tűri meg, ami az ő hozzávaló, az ő hasonszőrű tagjait képviseli senki más. Tehát, hogy mennyire megosztó, hogy mennyire polarizáltá válik a társadalom. Tehát, hogy ez mennyire nem viszi előrébb az országot. Tehát szerintem ez is kiolvasható már ezekből a cselekményekből, és amik történnek napjainkban.
Igen, és ahogyan már arról korábban is beszéltünk, hogy például az egyetemeken úgy a professzorok, a tanárok, mint a diákok szintjén az, hogy különböző kultúrákból, különböző hátterű emberek érkeznek, és hozzák a maguk kultúráját, történeteit, tradícióit, tehetségét, hogy ez gazdagítja az országot, és ez adja Amerika erejét és dinamikáját. Na most pont ez az, amit ugye megszüntetnek azzal, amit te is mondasz, egy kontraszelekció jön létre, mint ahogy ez a kontraszelekció a leggyönyörűbben magába a kormányzatba látszik. Tehát amilyen a Trumpnak a kormánya, ahol semmi más nem számít, kizárólag az abszolút lojalitás és az engedelmesség, még zsarolhatósággal is megerősítve, itt megint behozhatjuk Orbán Viktort, ugye, aki nagyon szereti zsarolható emberekkel körülvenni magát, akik abszolút egzisztenciálisan függnek tőle, de olyan szinten nem, hogy a fizetésük, hanem hogy nem mennek börtönbe. Tehát zsarolható emberek, de meg lehet nézni, hogy egyetlen egy szakértő, egyetlen egy szakember nincs ebbe a kormányban, hanem kizárólag csak lojális emberek. Na most ez ugye a fejtől lefelé bűzlik majd az egész hal, ugye ez megy lefelé, tehát ezt viszik lefelé. Most ugye kirúgdossák az ügynökségek vezetőit, ugye, tehát és így sorban mennek le az utolsó irodistáig, és mindenkit kicserélnek. Tehát például már fölkínálták, ugyanúgy a Twitterbe tisztogatott a Elon Musk, ugye, most ugyanezt megcsinálja itt is, fölkínálják, hogy aki akar, az most magától távozzon, még valami végkielégítést is kap, mert a végén úgyis kirúgják, de akkor már végkielégítés nélkül. Tehát, hogy minél előbb mindenki tűnjön el, mindenki takarodjon, ne csináljon itt semmi problémát, sőt, legyen az, hogy ő maga volt az, aki így döntött, hogy távozik, és utána mindenkinek a helyére betesznek egy hozzá nem értő alkalmatlan, viszont politikailag, meg minden szempontból ugye az ideológiának megfelelő, trumpista, hűséges és engedelmes szemét, akit semmi más nem érdekel, csak a trumpizmus, és a leginkább a törvények, nem, amelyek ugye gátat szabnának mindennek az önkénynek és ennek az önkényuralomnak. Szóval ha ez a folyamat végig tud menni, és ez belendül, és ez működni fog, az maga a tragédia, az maga a pusztulás. És ugye most ennél a pontnál vagyunk, amikor most beszélünk, hogy még látjuk, hogy mi követ, jön ez a nagy sötét felhő, de itt még ugye a szó szerint is mondhatnám jelképesen is, hogy ilyen szivárványos napsütésben, égben még ilyen problémákról beszélünk, hogy hát vannak azért atrocitások, gyűlölet, bűncselekmények, miközben jön a hatalmas sötét felhő, ami semmi mást nem hoz, mint azt, hogy állami szinten nem csak, hogy uszítanak, hanem elvégzik ezt a fajta tisztogatást, és azt, amit például csinálnak az kormányzati adminisztrációban, az maga is egy gyűlöletbűncselekmény, úgy, ahogyan van.
Igen, hát kénytelen vagyok egyetérteni, valóban így van, és így, hogy ahogy ábrázoltuk ezt a közeget, ami ugye a jelenlegi állapotokat uralja, ebből így érthető az is, hogy miért csökken a bizalma az embereknek, tehát a kisebbségből származó embereknek, az áldozatoknak, hogy bejelentést tegyenek, hogyha gyűlöletbűncselekmény áldozatává válnak, miközben egyre inkább növekszik ezeknek a gyűlöletbűncselekményeknek meg a száma. Tehát sajnos nem lehetünk optimisták, nem mondhatjuk azt, hogy ez csökkenő irányzatot mutat. És ez rendkívül elkeserítő. Tehát, és az jutott eszembe, hogy ugye tudjuk azt, hogy több mint az 50%-át nem is ismerjük ezeknek az eseteknek, de így is azért egy 16%-os növekedés kimutatható ezeknél az eseteknél. Tehát, hogyha egy év múlva fogunk beszélgetni, én nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyit fog változni ez a történet. Ugye Trump az azt mondja, hogy ő tisztogat Amerikába, ő rendet rak, ugye ő arra hivatkozik, hogy csendrend, fegyelem várható, de ugye látjuk azt, hogy a társadalmi rétegekben ez nem jelenik meg, tehát hogy egyre nagyobb a frusztráció, egyre fokozottabb a gyűlölet, egyre inkább megnyilvánul egy hétköznapi vásárlás során, vagy bármilyen társas interakció során. Tehát igaziból azt látom, hogy a legkiszolgáltatottabb közösségek még inkább kiszolgáltatottá válnak, mert egyszerűen nincs bátorságuk ahhoz, hogy a hatóságot megkeressék. Tehát egyszerűen eltűnik az a fajta bizalom, ami a hatóságnak kellene, hogy legyen. Tehát, hogy akik ugye fel tudnák azt vállalni, hogy azért vannak, hogy az embereket megvédjék, hogy ne legyenek bűncselekmények. Tehát szerintem nagyon reménytelen így ez a jelenlegi helyzet. Tehát ugye mindenképpen a kisebbségekhez közelebb kellene hozni azt a fajta lehetőséget, hogy az ő kulturális szintjükön keresztül megtalálni azt a fajta segítő csoportokat, akik tudnak nekik segíteni, bátorítani őket, hogy forduljanak a rendőrséghez, hogy forduljanak az egészségügybe, hogy megoldódjanak ezek a problémák, de közben meg a bizalomvesztést látjuk egyre erőteljesebben. Tehát én szerintem félelmetes ez az egész. És mondom, ez még a benszülött, tehát az őslakos közösségekre is igaz, tehát őket is rendkívül erősen támadják. Tehát itt nem csak a bevándorlókról beszélünk, tehát tényleg az őshonos amerikai indián törzsekről is beszélünk, hogy elképesztő az a fajta ellenségesség, ahogy őket is támadják.
Igen, a bizalomvesztés kapcsán ugye föltétlenül meg kell említeni ugye azt a különbséget, amit strukturálisan megváltozott, tehát hogy addig, amíg ugye voltak gyűlöletbűncselekmények Trump előtt, ugye egy normális amerikai demokratikus országba, társadalomba, jogállamba, amit ugye a jog, a törvény, a hivatalos állam elítélt, ellene volt, és ha nem is megfelelő hatékonysággal és eredményességgel, de formálisan mégiscsak az áldozatok oldalán állt, és elítélte azt a fajta magatartást, a retorikát, a cselekedeteket, a gyűlöletbűncselekményeket, ugye, amelyek fenyegették különböző kisebbségek tagjait. Na most ebben a közegben is ugye a bizalom nem volt elég erős, ebben a közegben sem szerzett elég bizalmat az állam, az igazságszolgáltatás, a bűnüldözők, a rendőrség, az egészségügyi ellátás, stb. Tehát nem volt elég erős a társadalmi támogatottság, az támogatottság az áldozatoknak, akik ezért sokszor féltek és bizalmatlanok voltak. Na most nézzük meg, hogy mi változik. Tehát mi változott? Tehát az változott meg, hogy azok az állami szervek, intézmények, amelyek eddig hivatalosan a törvény oldalán elítélték ezt a fajta magatartást, ők maguk ezt követik, ez az ideológiájuk, ezt képviselik, és ezt terjesztik. Tehát magyarul ez olyan, mintha azok a tömegek, vagy azok a rétegek, akik tulajdonképpen fenyegettek különböző kisebbségeket, mintha megszerezték volna, és tulajdonképpen ez is történt, megszerezték az államhatalmat, megszerezték a jog fölötti uralmat, ez is egy érdekes dolog, hogy jog fölötti uralmat szerezni, hiszen a jognak kellene uralkodnia mindenki fölött, de itt jog fölötti uralmat szereztek meg, méghozzá a rossz oldalt képviselő, bántalmazó, rasszista, gyűlölködő rétegek, emberek, csoportok, egy politikai irányzat. Szóval ebben a helyzetben már a fenyegetett kisebbségi egyén sem érez olyan biztonságot és olyan bizalmat és nyugalmat, hogy bárkihez is fordulhasson, mert sem mindenkitől félni kell, nem számíthat a rasszista államnak a védelmére, a rasszista rendőr védelmére, nem mehet oda hozzá segítségén, hanem félnie kell és vigyázni, magának kell rejtőzködnie, még ha áldozattá vált akkor is, nehogy még további baja essen.
Hát pontosan, meg hogyha belegondolunk abba, hogy ugye maga ez a forró drót is úgy lett kialakítva, hogy 200 nyelven biztosítottak elérhetőséget, tehát ugye mindenképpen próbálta megközelíteni az áldozatoknak a kulturális szintjét, hogy ne legyen az a probléma, hogyha nem beszél megfelelően angolul, akkor nem tudja bejelenteni, hogy ilyen problémája van, hogy mindenképpen segítséghez juthasson, de mi van, ha születik egy olyan rendelet, hogy nem lehet ezeket üzemeltetni, vagy mi van, hogyha csak ezeket angolul lehet üzemeltetni. Tehát az a baj, hogy bármi elképzelhetővé válik ezen belül, a retorikán belül, ami most elterjedőben van. Tehát, hogy gondoljunk például a magyarországi példákra is, ugye a civil szervezetek üldözése. Tehát én szerintem rendkívül aggasztó a helyzet. Tehát én borongósnak látom a történetet, mert nem tudom, hogy mi lesz a sorsa ennek a forró vonalnak, és tehát én nem tudom, hogy meddig fog tudni ez fennmaradni, meddig lesznek meg azok a szervezeti kapcsolódások, amíg el lehet irányítani őket. Tehát hiába az első év egy sikersztori volt ennek a forró drótnak, tehát én engem aggaszt az, hogy mi fog történni innentől vele. Tehát ugye az első évben azt láthattuk, hogy a bejelentőknek a 80%-a együttműködést ígér, tehát hogy elfogadja azokat a lehetőségeket, amiket felkínálnak nekik, és hogy végigjárja azt az útvonalat, amin keresztül a hatóságokat kell értesíteni, az egészségügyi intézményeket, és hogy nem csak a támogatást, hanem az együttműködését is felajánlja. De mi történik onnantól, hogyha itt is a sokszínűséget meg kell szüntetni? Mi történik, hogyha olyan rendeletek jönnek, hogy nem működhetnek ezek a civil szervezetek, amik szintén részfeladatokat vállalnak egy ilyen fajta problematika kapcsán? Tehát én szerintem rengeteg kérdés jelenik meg itt az emberekbe, hogy mi várható innentől egy év múlva, két év múlva, vagy három év múlva.
Igen, és hát mint amire már volt is kísérlet, hogy befagyasztják ugye az ilyen programok állami támogatását. Ugye, és egy nagyon sok ilyen szervezet, meg szerveződés, meg program ugye állami támogatásból működik, ugye azért, mert az állami támogatása és a társadalomnak a kulturális, hogy is mondjam, segítése és a befogadás, az elfogadás, a békés egymás mellett élés, az hosszú távon gazdaságilag nagyobb hasznot hoz, és minden szempontból hasznosabb egy ország számára, mint az a pénz, amiből ezt támogatják, az semmi ahhoz képest, amit ez jelent. Na most, ugye a legjobb felvetésed az ez volt, és ez a talán a podcast történetének a legérdekesebb és legjobb fordulata, hogy tulajdonképpen mi itt azon sopánkodunk a kaliforniaiakkal együtt, hogy jaj, mennyien mernek majd fordulni ehhez a forródróthoz, és hogy mennyire tudja majd ez a forródrót betölteni a jövőben a feladatát, hogy ez a kérdés, hogy mi az, hogy forródrót? Hát ennek nincs, meg vannak számlálva a napjai. Tehát, hogy,
hát ugye, attól. Ez, igen, én is attól tartok, hogy igen.
Nem, hogy arról van szó, hogy hogyan fog működni, hogy egyáltalán létezhet-e. És nagyon úgy néz ki, hogy egy év múlva, hogyha erre visszatérünk, akkor nem azt nézzük, hogy mennyire mutatékony, hanem hogy mikor szűnt meg.
Hát igen, igen, meg ugye egy-egy ilyen kezdeményezésnek a fenntartásához nem csak pénzre, határozásra, meg tájékoztatásra is szükség van. Tehát úgy is könnyen meg lehet fújtani egy ilyen programot, hogy megszűnik az a fajta együttműködés, amikor a hatóság is felhívja az áldozatok figyelmét, vagy az egészségügyben dolgozók hívják fel az áldozatok figyelmét, hogy van egy ilyen lehetőség, tehát hogy vannak opciói, ha már áldozattá vált, vannak lehetőségei, ahogy segíthet magán és a körülötte élőkön is. Tehát ez a nagyon aggasztó része, hogy ugye nem csak betiltani lehet valamit, hanem úgy megfújtani, hogy nem. Tehát, hogy elfelejtik, hogy létezik, hogy nem lesz onnantól feladatuk, hogy tájékoztassák az embereket, és szerintem ez elkeserítő. Tehát én azt látom, hogy olyan vívmányokat engedünk el, amiknek örülni kellene, hogy vannak, és tökéletesíteni kellene őket, nem pedig visszavágni, meg eltüntetni őket, mintha sohasem léteztek volna. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek az egyenlőségébe hinni kellene. Tehát nem szabadna, hogy egy olyan irányba menjen a világ, ahol attól pusztán sokkal több lehetősége, sokkal több joga van valakinek, mert gazdag, vagy mert fehér, vagy mert bizonyos valláshoz tartozik. Tehát nem szabadna visszafelé fejlődnünk, én azt gondolom.
Igen, hát mondok egy példát. Ugye gyakorlatilag ugye az van, hogy azért egy társadalomnak a működése, meg egy államnak, ami az nagyon sokrétű, nagyon sokszínű, hogy így mondjam, és nagyon-nagyon kiterjedt, nagyon sok apró olyan dolog van, hogy az élet minden területét működtesse, ami ezt tényleg szakértelemre van szükség. Na most jönnek ezek az illiberális fasiszták, mint az Orbán Viktor, a Magyar Péter, a Donald Trump, és sorolhatnám ezeket a sötét alakokat, akik populisták, akik azt mondják, hogy ez nem kell szakértelem, ez az elit, ez mindent elront, és ezekben nem szabad megbízni, és jönnek ők, akik egyszerűen mindent megoldanak, és hozzák a fejszét, és ugye ott, ahol eddig szikével finom műveleteket végeztek szakképzett orvosok, hogy úgy mondjam, műtétet operáltak, ott jön, és a fejszével kivág mindent egy vadbarom. Tehát ez az illiberális fasizmus, csak hogy ebbe bele lehet pusztulni, és egy ideig a fákat vágják, ugye, amerre, ugye aki a favágó, az mindenbe egy fát lát, mindent ki akar vágni, ugye, és aztán a végén már az embereket szokták kivágni, el is égetni, stb. Tehát hogy ennek szörnyűségek a következmény. Mondok egy példát, friss példa, valódi példa a környezetünkből. Egy ismerősünknek a lányát azonnali hatállyal kirúgták, mert olyan helyen dolgozott, amit nem támogatnak mostantól. Mi volt ez a munka, amit végzett? Éces nőket segítettek állami pénzből, állami támogatással, életmentő gyógyszereket adtak, és mindazt csinálták, ami ehhez a programhoz szükséges. Kirúgták őket mindegy szálig, a támogatásukat megszüntették, az éces nők meg dögöljenek meg különben is, mert miért lettek étesek, és az écük tűnjön el a velük együtt, és hújjon a férgese. Na ez a fasizmus, tehát ez a trumpizmus, meg ez az illiberális társadalom, és ilyenek ezek a populista vezetők, akik mindent megoldanak. Meg kell nézni az Orbán Viktornak az országát, virágzó oktatást, virágzó tudományt, művészetet, és virágzó egészségügyet, jó hírű egészségügyet, mindenből szemetet csinált, mindent tönkretettek, mindent legyalultak. Az emberek emlékezetből, amit tudnak, még csinálnak, elérdegélnek, de ez az ember és a rendszere és a kiszolgálói mindent elpusztítottak és elpusztítanak, és ha még lehet egy darabig, még a maradékot is elpusztítják. Most ugyanez vár Amerikára is, és ugye ez ezzel kezdődik, hogy először az embereket teszik el félre onnan, ahol tehetnék a jót, és ugye is átalakítják ezeket a struktúrákat.
Hát sajnos kénytelen vagyok egyetérteni veled. Tehát én is ezt látom, és Magyarország intő példa kellene, hogy legyen, de hát nem az. Tehát...
Igen. Hát köszönöm a hallgatóink figyelmét. Most már nem mondjuk azt, hogy rossz híreket mondtunk, mert nem mondtunk rossz híreket. A világ ilyenné változott, és egyre rosszabbá változik, úgy tűnik. Úgy tűnik, hogy a történelem úgy ilyen periódikus módon változik, az amplitúdó hol fölmegy, hol lemegy, eltelik egy kis idő, akkor kezdődik minden előről, nincs új a nap alatt, ami volt, az történik, újabb, csak más díszletek között, és úgy tűnik, hogy a második világháború utáni kihozanodás az kezd véget érni, és úgy tűnik, hogy a gonosz újra hatalomra kerül, és nem tudom, hogy hogyan és meddig tud ellenállni ennek a maradék demokratikus, de már nem is tudom, minek nevezzem ezt, mert lassan már kisebbségnek kell nevezni. Szóval a demokrácia és a szabadság, az emberi jogok, az emberi méltóság, a felvilágosodás képviselői. Minden esetre mi itt vagyunk, várjuk Önöket legközelebb is, és amit tudunk, elmondunk arról, amit látunk, és együtt gondolkodunk Önökkel. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és köszönöm Évának a nagyon gazdag és értékes közreműködést.
Köszönöm én is a hallgatók figyelmét és a lehetőséget.